Kívánok, Bolla Milánt hallották.
Műsorajánló.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Közvetítések a New York-i Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A mai műsorváltozás szomorú oka, hogy április 25-én elhunyt Földes Imre, Erkel és Moholy nagydíjas zenetörténész, a Zeneakadémia nyugalmazott egyetemi tanára, a magyar zenetörténetoktatás és ismeretterjesztés egyik legnagyobb egyénisége. 90. születésnapja tiszteletére beszélgettünk a tanárúrral 2024. márciusában, ezzel a műsorral búcsúzunk tőle.
Én ugyan nem voltam a tanárúr növendéke annak idején a Zeneakadémián, de mindenkitől azt hallottam, hogy Földes Imre tanárúr a tanár, a szó legszebb és legteljesebb értelmében.
Igen, hát tulajdonképpen igaz. Arany János is tudott tanár lenni, akkor ezt szívesen vállalom. Én mindig valahogy közölni akartam. Egyszer így fogalmaztam, hogy amit én szeretek, azt szeretném továbbadni, hogy más is szeresse. Ennyi az egész. Sokkal jobban érdekelt, mint az, hogy én kottafejeket írok. Nem voltam tehetségtelen, de valószínűleg nem volt mégse igazán tehetségem a zeneszerzéshez. Megkaptam a diplomát, teljesítettem a feladatokat, de nem hajtott az, hogy nekem újabb és újabb műveket kell írni. Így aztán az a szerencsém, hogy tudtam a barátaimat, kollégáimat, zeneszerző barátaimat szeretni, és nem, hogy mondjam, nem ellenfeleim voltak, hanem barátaim, akiket segíthettem a néhány szóval.
Amikor az évfordulós műsorokat készítem, akkor mindig megnézem az archívumban, hogy van-e az éppen adott művésszel olyan interjú, amit a tanár úr készített. És szerencsére elég sokat találok is. És mindig azt hallgatom a tanár úr által készített régi rádió műsorokban, hogy sokszor nagyon könnyen lehet, hogy tanár úr többet tudott a zenéről, mint az éppen aktuális vendég, de mégis olyan őszinte kíváncsisággal és lelkesedéssel hallgatott másokat. Tehát az adás és az odafigyelés egyaránt megvolt tanár úrban, valahogy én így érzem.
Hát nézd, sose szabad kisebbséget okozni. Én mindig borzasztóan vigyáztam arra, hogy akivel beszélek, vagy akinek előadást tartok, azok értsék is, amit mondok. Kerültem mindig az idegen szavakat, ha szükség volt rá, mert persze olykor szükség volt rá, azt igyekeztem rögtön lefordítani. Tehát semmi olyat, ami eltávolít valakitől, vagy valakiktől, semmi olyan nem volt bennem soha, hanem a megértés az érdekelt engem. Föl se vetődött az, hogy konfliktus legyen közöttünk.
És vissza lehet keresni, hogy ez honnan indult, ez a vágy a megismertetésre?
Ez gyerekkortól. Már egészen fiatalon hívtam magamhoz barátokat, ismerősöket, és tartottam a lakásomon mindenféle zenetörténeti, zeneelméleti, hát ma úgy mondják, hogy kurzusokat.
Igen.
Hallatlanul izgalmas volt, talán életem legizgalmasabb időszaka, amikor matematikusok, fizikusok, mert érdekes módon ilyen baráti kör alakult ki, és zeneszerzők, vagy zenészek is szépen összejöttek, 15-en, 20-an, és én akkor igyekeztem őket beavatni a zenének a titkaiba, és engem ez nagyon érdekelt. És ez már olyan középiskolás koromban volt. Azóta tartott megszakítás nélkül, hogy közölni, továbbadni. Én erre születtem, nekem semmi problémám nem volt, hogy tudom én, Durkó Zsolt osztálytársam volt, és hogy ő miért lett híres zeneszerző. Ez egyáltalán nem okozott semmiféle gondot. Én más csináltam, én másra születtem.
Thank you.
indította el azt tanár úrban, hogy kutassa, keresse, hogy mi a titka egy zeneműnek, egy zenei korszaknak, egy zeneszerzőnek?
Hát látja, erre nem tudok mit válaszolni, mert ezt nem tudom. Az biztos, hogy mondjuk az irodalmi érdeklődésem az lehetett azért, mert a nagyapám drámaíró volt, és volt egy nagybátyám, aki regényíró volt. Tehát valami vonzalmam az íráshoz, az innen jöhetett. A képzőművészet iránti érdeklődésem nem tudom, hol kezdődött. Biztos, hogy hozzájárult, hogy a zenei gimnáziumban csodálatos művészettörténet tanárnő volt a legendás Balázsica néni, mert előtte nem emlékszem, hogy a családdal, édesanyámmal jártunk volna kiállításokra. Nem, az nem volt. Úgyhogy a képzőművészeti érdeklődésemnek nem tudom az eredetét, de az nagyon hozzájárult, hogy amikor végeztem a Zeneakadémián, akkor én először az iparművészeti főiskolára kerültem tanítani. És az, hogy olyanokkal kellett együtt lennem, akik egy más művészetben vannak otthon, hát az magától érthetővé tette, hogy nekem is foglalkoznom kell, hogy értsem őket és ők meg engem. Úgyhogy akkor én igencsak belevetettem magam a művészettörténetbe.
És a zene?
Hát azt tudom csak mondani, hogy az édesanyám zongorázott, és felsőfokon zongorázott. Ő a Fodor zeneiskolába járt, és ott zeneakadémiai rangú képzés folyt, és csak azért hagyta abba, mert megszülettem. Én voltam az akadály, hogy tovább is ezzel foglalkozzon, de aztán még nem zongorázott. Otthon nagyon ritkán eljátszott valamit. Innen kezdődött az érdeklődésem, nem tudatos volt. Hát volt egy zongoránk, és püföltem a zongorát természetesen. Én csacsiságra emlékszem, hogy ugye a kottákban a hangok fölött számok vannak, hogy melyik ujjal kell lezongorázni a megfelelő hangot. Hát én azt hittem, hogy a hármas számot látom, az azt jelenti, hogy nekem a zongorán azt az ujjat kell használni, hogy milyen hangot, hát arról fogalmam sincs. Úgyhogy én azt szerint zongorázgattam, hogy milyen számok vannak a hangok fölött. Úgy fogalmam nem volt az elején, hogy ebből mi lesz. Hát aztán anyám beiratott zeneiskolába, és attól kezdve az úgy eléggé egyértelmű volt, hogy ez az a szál, amin én valószínűleg végig megyek.
És amikor ez már kialakult, onnantól kezdve, ahogy az ember elkezd tanítani, elkezdi átadni a tudását, szabad választani, hogy kik a kedvencei a zenetörténet nagy kínálatából?
Nem. Azt kell mondanom, hogy semmit nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Amikor én végeztem, ugye zeneszerző diplomával, az ember azt hiszi, hogy akkor az illető majd nyilván zeneszerzéssel fog foglalkozni. De most nem így történt, mert a tanárképzőbe kezdtem tanítani, és onnan kerültem aztán a Liszt Ferenc térre. És akkor az volt a feladatom, hogy zenetörténetet tanítsak. Hát addig nekem fogalmam nem volt arról, hogy én valaha az életben ezzel fogok foglalkozni. Persze, hogy érdekelt a zenetörténet, de hogy azt én tanítani fogom, hát az... Úgyhogy amikor elkezdtem tanítani, akkor nagy gondjaim voltak, mert úgy képzeltem el, hogy a zenetörténet, hát az kezdődik valahol, Isten tudja mikor, és arról a világról én semmit az égvilágon nem tudtam a keleti kultúrákról, nem tudtam az Európán kívüli kultúrákról, én semmit nem tudtam, de azt tudtam, hogy ha nekem az a feladatom, hogy zenetörténetet tanítsak, akkor az egyetemes zenetörténet kell, hogy legyen, tehát beleástam magam ezekbe a másféle kultúrákba, úgyhogy azt kezdtem tanítani. És meg kell mondanom, hogy az első 1-2-3 évben én bizony romantikát például nem tanítottam, mert nekem az valahogy nem állt össze. Ahhoz is el kellett jutnom, tehát én nem zenetörténetnek végeztem. Én az lettem, a sors így hozta. Borzasztó hálás vagyok érte, mert ha bármit csináltam volna, akár zeneszerző lettem volna, akár zongoráztam volna, én ilyen módon nem ismerhettem volna a zenetörténetet. Na most a kérdése, amire válaszolnom kéne, az, hogy én nem tudok dönteni. Mindenkor felkínál óriásokat, és kevésbé nagy muzsikusokat, nagy műveket is, kevésbé nagy műveket. de ezek mérhetetlenek egymáshoz képest. Tehát ez lehetetlen. Úgyhogy nincs választott. Minden korból van, akit nagyon szeretek, és minden korban van, aki kevésbé szólított meg.
Emlékműsorunkban a 92 éves korában elhunyt Földes Imre, Erkel és Moholy nagydíjas zenetörténésztől, a Zeneakadémia nyugalmazott egyetemi tanárától búcsúzunk. Két évvel ezelőtti, a tanár úr 90. születésnapján készült beszélgetésünkkel.
Amikor tanított tanár úr, akkor a növendékektől általában azt hallottuk, hogy hú, Földes tanár úrnál vizsgázni, hát az nem egyszerű. Hogyan érezheti meg ezt egy tanár, hogy mikor kell szigorúnak, mikor kell kicsit engedékenyebbnek lenni?
Hát nehéz erre válaszolnom. Én azt hiszem, hogy abból fakadt minden, hogy én komolyan vettem, amit csinálok. És azt hiszem, hogy a hallgatóknak egy jó része ezt komolyan vette. Én nem tudok szigorúnak lenni valakivel szemben, akinek mondjuk nincs elég tehetsége hozzá, hogy megjegyezzen bizonyos dolgokat, hanem az igény, azt találtam a legfontosabbnak, hogy legyen igénye valakinek a dolgokhoz. Valóban sokan voltak, akik úgy vették, hogy én szigorú vagyok. Hát az biztos, hogy az mindig előttem volt, hogy az illető, ha tanítani akar, akkor neki kell, hogy legyen egy alapja. Hát az lehetetlen, hogy ő ne tudjon meg valamit, vagy ne legyen hozzá, hát nem tudom, érzéke, vagy mi, hát tanítani fogja. Tehát természetes, hogy elvártam, hogy komolyan vegye a dolgokat. Igen, azt hiszem ez a legfontosabb, hogy vegye komolyan. És vegye észre azt, hogy a zene tanításban, vagy hogy mondjam, a zenéhez való viszonyban a zene története hallatlanul fontos. És itt megint arról van szó, hogy nem lehet összemérni, hogy most a zeneelmélet a fontos, vagy a zenetörténet a fontos, a zongora játék fontos, vagy mi. Hát a legfontosabb az, hogy egy zenekarban majd gyönyörűen muzsikáljon. Na de ahhoz, hogy mit játszik ott, hát csak oda tartozik, hogy tudja, hogy annak a kornak a művészete az körülbelül mit jelentett. Ezt a teljességre való igényt szerettem volna, hogyha megéreznék. Ezt én nem erőltettem, hanem én magam is úgy érzem, hogy keresem ezt a teljességet. És azt hiszem, hogy a legjobb diákok azok megértették, hogy ez a fontos. És persze azt is el kell mondanom, hogy a számonkérést komolyan vettem. De nem úgy vettem komolyan, mint ahogy általában. Mondok egy példát, mert ez tényleg jellegzetes volt. Az asztalra kitettem 50 képes lapot, és akkor föltettem egy kérdést, legyen kedves, mutasson rá arra a képre, ami kapcsolódik mondjuk Gluck Orfeuszához. Neki ugye végig kellett nézni, és akkor rámutatni arra, hogy na hát ott van éppen Orfeusz és Eurydiké. Vagy mit tudom én, milyen képet társítanak például ahhoz a zenéhez, ami most éppen szól. És akkor szólt, mit tudom én, a Jeanne d'Arc szólt, a Neger Jeanne d'Arc. És akkor ő nézi, és akkor ott volt egy Jeanne d'Arc kép, amit én megmutattam valamelyik órán. És akkor ő rámutatott. Tehát a számonkérés az tulajdonképpen játék volt. Én játéknak vettem, ő persze hát nem tudta egyszerűen csak játéknak venni, így nyilvánvaló, de végül a szavakból, amit utóbb elmondtak nekem, sokan nagyon élvezték ezt, mert megmozgatta a fejüket. Ha mondjuk a rádióba vagy a televízióba kerül, akkor neki ilyen összefüggésekre gondolnia kell, mert ezzel élhet, hogy a műsorában, ha éppenséggel ilyen is ilyen zene lesz, akkor ahhoz milyen képet lehet társítani. Tehát az életben mire van szükség? Ez tartottam én nagyon fontosnak, és azért azt lehet sejteni, hogy mire nem lesz szükség. Azt nem szabad tanítani, hát azt utálják, persze.
Le jeu de cartes contre quatre rois, quatre dames et quatre valets.
Sont des chiffres qui sont sept.
Le résultat de la partie est que les rois changent de place.
Ce qui était au midi va au
Ce
nord.
Ce qui était au devant va au couchant, ça tourne.
Quant aux reines, elles ne changent pas de place, elles sont toujours là.
Faites entrer leur majesté.
Le roi de France. Majesté la bêtise. Le roi d'Angleterre. Sa majesté l'orgueil. Le duc de Bourgogne. Sa majesté l'avarice.
Et quel est le quatrième roi?
Dans toutes les parties de cartes, il y a un mort.
La mort!
Et voici maintenant sa compagne et très fidèle épouse, celle qui partage son lit.
Sa majesté la luxure!
Thank you.
se met les rênes.
Sa Majesté, l'orgueil, Sa Majesté, la bêtise, Sa Majesté, la malice, Sa Majesté, la luxure, Sa Majesté ne change pas de place, elle reste toujours avec
mais
nous.
Mais ce qui jouerait le bon appareil, ce ne sont pas les rois ni les reines, ce sont les palais.
Faites entrer les palais.
Sa Grâce, le duc de Bedford. Son Altesse, Jean de Luxembourg. Sa Grandeur, Regnault de Chartres. Guillaume de Flavie.
C'est lui qui a baissé la herse derrière moi, comme Pienne.
Le jeu commence, il comprend trois parties.
Tanár urat ezzel a műsorral egyben gyönyörű kerek születésnapján is köszöntjük. Kell ilyenkor összegezni?
Hát nézze, összegezni nem hiszem, hogy kell. Egy biztos, hogy azért az életemnek a mondjuk itt az utolsó periódusában azt találtam, hogy úgy kell viselkedni, ahogy Masó viselkedett annak idején, aki szépen összegyűjtötte a műveit, és hagyta az utókorra. Úgyhogy a honlap az nekem egy nagyon jó kis összefoglalás, ahol összegyűjthetem, amit írtam, előadásokat, amit tartottam, amit meg lehetett szerezni, az ott van. Tehát ha valaki kíváncsi arra, hogy mit csináltam, az ott van. És talán egy-két gondolatot is érdemes megjegyezni belőle.
Amikor azt kérdeztem, hogy vannak-e a zenetörténetben tanár úrnak kedvencei, akkor ugye megtudtuk, hogy egész évben kell látni a zenetörténetet, de ha ezt a műsort mégiscsak zenékkel szeretnénk színesíteni, akkor kik legyenek azok a zeneszerzők, akik megjelennek a műsorban?
Hát azt hiszem, az lenne a legfontosabb, hogy olyanok, akiket ritkán játszanak, de megérdemelnék, hogy állandóan műsorról legyenek. Ilyen biztosan Lutoslavski, Onegger, és hát aztán nagyszerű magyar művek, amelyek, tudom, hát elfelejtették őket. Bár egyszer, mintha megszólalt volna a bemutató után Durkónak a Halotti beszéd című kompozíciója, ami hát megérdemelné, hogy sűrűn műsoron legyen. És hát Lutoslavskinak, hát ott van a jazzzenéje, Bartók emlékére, hányszor szólalt meg Magyarországon. És ez Onegger életmű, nem értem, hogy létezik. Tezik, hogy nem játsszák, hát a Jeanne d'Arc, a Dávid király, hát a közönség veszi a lapot, ha eljátsszák ezeket a műveket. És a második szimfóniája, ugye a vonós szimfónia. Sose felejtem el Varsóban, amikor sok korabeli mű közben, után megszólalt a vonós szimfónia, aminek a végén ugye van egy utasítás, hogy erősítsék meg a korálnak a dallamát, mondjuk a trombita. Valami elmondhatatlan élmény. Megszólalt a Varsóba, és föl üvöltött a közönség a boldogságtól, hogy ezt hallhatta. Hát miért nem tud a magyar közönség is örülni ennek a remek darabnak? Szóval valahogy az kellene, hogy keressük a nagy műveket, a múltbéli nagy műveket, szerzőket, és ne hagyjuk, hogy ezek elsüllyedjenek.
Tanár úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk és mesélt nekünk.
Hát én nagyon köszönöm, hogy meghívott.
És Isten éltesse még sokáig.
Ne sokáig.
Ne sokáig?
Ne, csak ameddig a tudatom bírja.
Thank you.
Emlékműsorunkban a 2026. április 25-én 92 éves korában elhunyt Földes Imre, Erkel és Moholy nagydíjas zenetörténésztől, a Zeneakadémia nyugalmazott egyetemi tanárától búcsúztunk. Két évvel ezelőtti, a tanár úr 90. születésnapján készült beszélgetésünkkel. A műsorban tanár úr javaslatára részlet szólt Turkó Zsolt halotti beszéd oratóriumából, a Magyar Rádió énekes zenekarát Lehel György vezényelte. Ugyancsak a rádiózenekartól hallottuk Vitold Lutoszlavszky Gyászzene Bartók Béla emlékére című művének prológiát Tihanyi László vezényletével. Arthur Honegger Johanna a mágián című oratóriumának részletét John Eller és Jean-Philippe Curtis énekelte, a francia rádió énekkarát és a francia nemzeti zenekart Seiji Ozawa vezényelte. A műsor végén pedig ugyancsak Honegger zenéje szólt, a második szimfónia harmadik tétele, a bosztoni szimfonikusokat Sean Münch vezényelte. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.